Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. A Placid Atya projekt. Csütörtökön és pénteken különleges konferencia lesz Pannonhalmán. Hamarosan a részletekkel jelentkezünk. Ismét kapható Johannes Hartl német teológus Tűz a szívemben című könyve. Erről is szó lesz, majd műsorunk végén Úrnapja vasárnapjának olvasmányát is meghallgathatjuk Mózes 5. könyvéből. Június 4-én és 5-én a Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága különleges egyháztörténeti konferenciát szervez Alofszon Placid bencés szerzetes életéről, örökségéről és a kommunista diktatúra éveiről. Placid atya a 20. századi magyar egyháztörténet egyik legkülönlegesebb alakja volt. 80 éve, 1946-ban egy szovjet bíróság koholt vádak alapján 10 év kényszermunkára ítélte. 1955-ben ugyan hazatérhetett a gulágról, papi és tanári hivatását azonban sokáig csak titokban gyakorolhatta. Életét a derű, a megbocsátás és az Istenbe vetett mély hit jellemezte. 2017-ben 100 éves korában hunyt el. A csütörtökön és pénteken megrendezendő konferenciáról Tóth János András kollégám kérdezte az egyik szervező előadót, Virtné dr. Diera Bernadett történészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos főmunkatársát.
Ez a Placid Atya projekt, amit tavaly szeptemberben hirdetett meg a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Pannonhalmi Főapátság közösen egy több elemből álló vállalkozás tulajdonképpen, és az egyik legfőbb eseménye az ez a konferencia Pannonhalmán. Szerettük volna Placid atya életét a mostani generáció elé is példaként állítani, ezért egy kreatív, alkotói pályázatot is hirdettünk gimnazisták számára. Ennek az eredmény hirdetése is például ennek a konferenciának a keretében kerül majd sorra. Városi séta, szabadulószoba, TikTok videó és pulóver tervezés volt ebbe, tehát igyekeztünk tényleg a művészeti ágaknak minél teljesebbjét lefedni. Az első három helyezett az már meghívást kapott mindegyik kategóriában a konferenciára, de még nem tudják azt, hogy ki hanyadik lett, úgyhogy ez is egy ilyen érdekes színfolt lesz, amikor ott kiderül a konferencián.
Ugye hármas évfordulója van Placid atyának idén, illetve jövő év elején. 110 éve született, és a letartóztatásának a 80. illetve a halálának a 10. évfordulója is apropója ennek a konferenciának, ami jelentős előadókat vonultat föl. Néhányat emeljünk ki.
A célunk az, hogy bemutassuk ezt a gazdag életutat, de úgy, hogy beleágyazzuk abba a történeti kontextusba, ami ezt a 100 évet föléleli, ugye 1916-tól 2017-ig. És ez a 100 év alkalmat ad nekünk is arra, hogy végig menjünk Placid atya élete kapcsán azon, hogy mi az, ami a nagyobb értelmezési keretet adja az ő életének. És akkor ezzel is kezdődik a konferencia, hogy ott a 45-ös újraindulás az állam, ugye az egész háború utáni borzalmak, sok és a rombolás után, hogy hogy indul újra az élet Magyarországon is, politikailag, egyházpolitikailag, kitekintünk a többi felekezetre is.
Bencések adnak otthont a rendezvények értelemszerűen, de több szerzetes rend is képviselteti magát.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mind a szociális testvérek jelenléte, mind a ferencesek képviselte, hogy az nem egy ilyen díszítő elem, hanem nagyon szoros kapcsolatban volt Placid atya a szociális testvérekkel. Ez kiderül abból a naplóból, amit ő 1938 és 45 között vezetett. Ez a napló egyébként most kiadás alatt van, tehát valószínűleg még ebben az évben meg fog tudni jelenni, és ebből a naplóból is nagyon szépen kirajzolódik az, hogy Komáromban volt ugye Placid atya ebben az időszakban néhány évig, és hogy az ottani testvérekkel, a budapesti testvérekkel, Slakta Margittal mennyire szoros munkakapcsolatot ápolt, ami ugye már megindult a háború alatt, és aztán a háború után pedig folytatódott. Azt gondolom, hogy a széles közönség számára kevéssé ismert szál, amiről nagyon fontos, hogy tudjunk. És én pedig arról fogok majd beszélni, hogy 1955 után, amikor ugye hazatér a gulágról, hogy mi az, ami történik vele, ugye, hogy fizikai munkás volt, mosodában dolgozott, tehát hogy mondjuk 2-3 mondatot tudunk mondani erről, de hogy mi az a tágabb élethelyzet, ami emögött volt. És a hagyatékban megmaradtak például szakmunkás oklevelei, különböző társadalombiztosítással kapcsolatban fönnmaradt iratai, tehát nagyon szépen végig tudjuk követni egyrészt azt, hogy ő mikor pontosan hol dolgozott, mi történt vele, ez az egyik oldala, de a másik oldala az, és most nem lelőni akarom az előadásom poénját, de az, hogy neki a bencés rendel, ugye ezt ugye kincésnek szokták mondani azokat a bencéseket, akik nem kerülhettek bele az állam által engedélyezett keretbe, tehát hogy ő kincésként élt, de hogy ő mind a rend, mind ő, hogy mennyire fontosnak tartotta a kapcsolatnak a fönntartását abban az időben, amikor ezt hivatalosan nem lehetett megtenni, de mégis vannak olyan levelek, utalások mind a két irányból, amik ezt mutatják meg, hogy a bencések Legányi Norbert főapát számon tartja az összes olyan szerzetes társát, aki kívülre került, és hogy ezek a szerzetes társak is, de most akkor itt tényleg Olofszon Placid atyát mondva, hogy ő is mennyire végig bencés szerzetesként apostrofálta magát.
A 70-es évek végén került az akkor, hát hivatalosan nem létező ciszterci rend templomába, tehát nagyon sokáig titokba lehetett csak pap. Az előadásában meddig követi nyomon Placid atya élettörténetét?
Az utánam jövő előadó majd Cudné Gyóni Eszter lesz, aki éppen arról beszél majd, hogy itt a Szent Imre plébánián ő hogyan működött. Én át fogom neki adni itt a 70-es évek közepén a stafétát. Ugye 77-ben megy nyugdíjba Placid atya, és akkor onnantól kérte felőtt Szabó Géza, akkori plébános, hogy akkor hivatalosan is kisegítőként ott működjön. De már vannak bizonyítékaink arra, hogy már korábban is rendszeresen misézett, prédikált a templomban, tehát a hagyatékában megvannak 75-ből mondjuk beszédvázlatai, látszik, ahogy készült az ottani Szent Imrés miséire, tehát valamikor itt a 70-es évek közepén fogom átadni a stafétát a következő előadónak.
Most csak töredékeket tudtunk felhozni a kétnapos konferencia tartalmából, aki nem tudott lenni, az hogyan juthat majd hozzá ezekhez az információkhoz? Hozzájuthat-e valahogy?
Igen, mert szeretnénk azt, hogy tényleg az a kutatás, amit most végzünk, azt azért el kell mondani, hogy itt a történészek a hagyaték alapján is, meg különböző más történeti források alapján is egy új szemmel próbálnak ránézni Placid atya életére, és ezért majd mindegyik előadónkat meg fogjuk kérni arra, hogy tanulmány formájában, írásban is készítse el az előadását, és aztán ezt szeretnénk tanulmánykötetben megjelentetni, és akkor azért ez bárki számára hozzáférhető és olvasható lesz.
Június 4-én és 5-én egyháztörténeti konferencia lesz Placid atyáról a Pannonhalmi főapátságban. Az egyik szervezőt, a konferencia előadóját, Virtné dr. Diera Bernadett történészt hallották. Tíz éve jelent meg először Johannes Hartl német teológus Tűz a szívemben című kötete az imádságról. A könyv azóta magyar nyelven is elérhető. Gájer László atyát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát annyira megérintette a kötet szellemisége, mondani valója, hogy elhatározta, lefordítja. Tóth János András kérdezte Johannes Hartl könyvéről Gájer Lászlót.
Azért fordítottam le magyarra, egyrészt mert engem megérintett ez a kötet, másrészt mert azt gondolom, hogy a megjelent könyvei közül ez a legfontosabb. Ez nagyon fontos, hogy meglegyen magyarul. Azért ez a legfontosabb, mert bár minden könyve valamilyen formában, az előadásai is valamilyen formában az imádságról, az Úrral való kapcsolatról szólnak, de ez a kötet kifejezetten az imádságnak szentelt kötet. Tehát Johannes Hartl ima tapasztalatáról van benne szó. Amit az olvasóknak érdemesnek tartok még megjegyezni, az az, hogy valóban van egy lineáris útja, vagy vonala ennek a könyvnek, hiszen ez részben egy életrajzi könyv, amiben benne van Hartl története, illetve annak az imádságházának a története, amelyben Augsburgban 2011 óta nem áll meg a szüntelen éjjel-nappali zenés dicsőítés. Egy ökumenikus ima kezdeményezés, nem csak katolikusok imádkoznak, itt jól lehet Johannes Hartl és felesége katolikusok, akik alapvetően Kansas Cityből, az ottani pünkösdi imádságházából tanulták a modellt, hogy hogy kell megvalósítani egy olyan imaszobát, ahol éjjel-nappal nem szűnik meg a zenés imádság, a zenés dicsőítés. És ennek a történetét részben az utazásai történetén keresztül meséli el ez a könyv, az ő belső találkozását Istennel, az ő belső útját Istennel, az imádságházában megtett belső utat, a mai napig eltelt időt, ami az imádságról szóló tapasztalatait mutatja.
Egy-egy ilyen imádságos út, spirituális út, illetve fejezet végén kvázi feladatok is vannak.
Igen, a kötet az úgy épül fel, hogy a fejezetek tartalmaznak egy úti beszámolót. Az úti beszámolókból legtöbbször valamilyen ima tapasztalat következik, amelyet ugyancsak kifejt a szerző, és akkor az már egy spirituálisabb része a fejezetnek, és a legvége pedig egy nagyon gyakorlatias, ez mindig egy tűzhely, így nevezzük a fejezet végén, ami egy ima gyakorlatot tartalmaz, hogy mi az, amit próbálj meg, mi az, amit te csinálj meg, hogy kezdj el imádkozni naponta, hogy kezdj el imádkozni másokkal. Szóval egy izgalmas életútból, egy úti beszámolóból kialakul egy spirituális beszámoló, és aztán abból pedig egy gyakorlati kézikönyv az imádsághoz, ami ezt így azért mégiscsak elevenné, személyessé teszi, olyan magával ragadóvá teszi ezt az anyagot.
Lassú olvasásra ajánlotta ezt a kötetet, miközben ez egy nagyon olvasmányos, izgalmas kötet, tehát nem egy nehéz teológiai mű, hanem egy izgalmas, sodró lendületű kötet.
Igen, ez nem egy szisztematikus teológiai munka, nem egy olyan munka, amit hogyha neki fog az olvasó, akkor megerőltetést jelent, akkor háttérismereteket követel, mint egy mondjuk teológiai súlyosabb munkának az olvasása. Éppen ezért hajlamos lehet arra az olvasó, hogy gyorsan elolvassa ezt a könyvet. Ez van ideje, akár egy nap alatt is elolvashatja, egy sodró erejű, egy magával ragadó beszámoló. Ezért javasoltam az olvasóknak, hogy mivel hajlamosak lennénk arra, hogy ez elsodorjon bennünket, hogy ne tegyük, hanem engedjük meg magunknak azt, hogy egy fejezetet elolvasunk, megéljük, és esetleg elkezdjük megvalósítani, és esetleg csak napokkal vagy hetekkel később állunk tovább, és folytatjuk ezt az ima tapasztalatot. Talán akkor érdemes bejárni Johannes Hartl-el együtt ezt az ima tapasztalatot és az imádságról szóló utat, hogyha bennünk is megtörténik az a változás, ami ahhoz hasonló ritmus, ami benne megtörtént. Ezért javasoltam a lassú olvasást, mert egy ilyen könyvet, egy ilyen szöveget hajlamosak lennénk akár gyorsan elolvasni. De ez most nem arra való. Ez mint könyvélmény, mint olvasmányélmény tényleg lehet magával ragad, az ember, vannak olyan könyvek, amik elragadnak, és akkor egyszerűen gyorsan magadévá akarod tenni. Talán engedjük meg magunknak azt, hogy ne így tegyük, hanem engedjük azt, hogy az életünket is átjárja. Ez egy életváltozásra meghívó kötet.
És erre az életváltozásra való meghívásról ide idézte Jális Ferenc jezsuita szerzetest is, aki ugye a katolikus szemlélődő imamód útját ajánlotta, és ez merült fel párhuzamként, holott az imádság házában, Augsburgban zenés dicsőítés van 24 órában.
a csendes ima, elsősorban a Jálics-féle csendes ima, és a zenélés dicsőjét, és azok valahol az emberben belül nagyon mélyen, nagyon hasonló mintázatokat rajzolnak. Hogy az ember, legalábbis én ebben a két ima formában, egy nagyon harsány dicsőítésben és egy nagyon csendes imában, éppen úgy távol tudtam kerülni a világ zajától. A csendes ima ugye kizárja, vagy inkább lecsendesíti bennem a világ zaját, a zenés dicsőítés az, ami kizárja, ami egyszerűen nem hagy teret más külső zajoknak. És az volt az érdekes meglátásom, hogy Augsburgban az imádságházában járva, Hartl-féle Gebetshausban járva, folyton ott találtam a polcon, az ottani könyvesboltnak a polcán, Jálics Ferencnek a Szemlélődő Lelki Gyakorlat című nagy lelki gyakorlatos könyvét. Ugye a Jálicsi Lelki Gyakorlatos Ház az Grízben volt, vagyis Bajorországban, nem messze ettől az imádságházától. Biztosan van egy ilyen földrajzi kulturális kapcsolódás is a két hely között. Johannes Hartl folyamatosan ajánlja ezt a fajta imamódot, amit Jálics gyakorol, és hát ezért is kapható a Jálics-féle lelki gyakorlatos könyv az Augsburgi Gebetshausban, és maga Hartl is ír a saját könyvében, a Tűz a szívemben című könyvben, arról, hogy benne hogy fejlődött ki ennek a csendes szemlélődő imának a gyakorlata. Szóval itt biztos, hogy van egy mélyebb spirituális kapcsolat. Akik ugye az Augsburgi Gebetshausban imádkoznak, az ottani ima misszionáriusok, akik teljes idejű szolgálóként ott dolgoznak, ők naponta 4 óra imádságot vállalnak. Na most, amíg ezt az időt kitöltöd valamivel, ott már egész érdekes gyakorlatokat, vagy egész érdekes technikákat tanulsz meg, szóval nagyon innovatívá válik az imád, akkor, amikor ilyen nagyon hosszú időt töltesz napjában imádságban. Ebbe a figyelmes ima tapasztalatban ez a fajta csendes ima is belefér, jól lehet a Gebetshaus, az imádságháza ima gyakorlata az a zenés dicsőítés. Máshol, vagy ehhez kötődően egy ima gyakorlat, az mélyen kapcsolódik el spirituálisan?
Ugye ennek az egésznek a gyökere az a gondolat Johannes Hartl részéről, hogy a 21. században a legfontosabb, amit tehetünk, hogy visszatérünk az imához.
Hát ez egy profétai gondolat, azt hiszem. Ugye az a profétai felvetés, hogy Isten ma azt kéri tőlünk, ami számunkra a legdrágább, vagyis az időnket. Ma mindenki mindent csinál, és ha van egy üres perce, egy szabad perc, akkor megpróbálja azt kihasználni, ha másra nem arra, hogy a mobiltelefonját böngészi, nézegeti a híreket. Ha van egy üres napunk a héten, akkor elkezdünk egy újabb tanfolyamat, szóval az időnkre nagyon kényesek vagyunk. Nem akarjuk, hogy elvegyék tőlünk. És Isten azt kéri, hogy talán ma ez a Hartl-féle profétai felvetés, hogy adjuk azt Istennek, ami számunkra ma a legdrágább, az időnket. Ez egy pazarlás, ez egy pazarló mentalitás, mert látszólag nem csinálunk semmit, holott kezdhetnénk valami hasznosat is az időnkkel. Amikor imádkozunk, akkor nem maxoljuk ki az időt, nem használjuk ki az időt, hanem elpazaroljuk, Istenre pazaroljuk az időt, és ennek a pazarlásnak van egy új vagy megújuló értéke ma, amikor minden rohan, minden csapong, mindent ki akarunk használni, mindent a fogyasztás és a túlpörgés szabályoz be, akkor ebből kiszállunk, és odaadjuk az időt Istennek, rápazaroljuk az időt. Lehet, hogy a 21. századnak ez egy profétai programja, hogy az amerikai ferences Richard Rohr írja egy helyen, hogy ha manapság nem tanítjuk meg az imát a 21. században az embereknek, akkor lehet, hogy az egyház léte felesleges. Az ima, mint új program, kiszállva ebből a fogyasztói rohanásból, ez egy, ami Hartlnek egy mély meglátása.
Talán ez a fajta pazarlás lehet kulcsa szeretethez.
Igen, és ott kapcsoljam ide azt is, hogy az imára szánt idő pazarlás, de például a cölibátus is egy ilyen pazarlás. Mert sokan azt mondják, miért nőtlenek a papok, hát alapítsanak családot, és akkor éljenek rendesen a világban. És akkor Istenre pazaroljuk a magánéletet, Istenre pazaroljuk az egész életünket. És ez egy ilyen, ha csak e világon élünk, akkor felfoghatatlan. Ha csak e világon élünk, akkor az imára pazarolt napi órák, azok felfoghatatlanok, azoknak nincs értelme. Ha csak annyi a dolgunk, hogy itt éljünk 70-80 évet, és ezt kipörgessük, akkor az imára szánt időnek nincs értelme, mint hogy a cölibátusnak sem. Ezek profétai beleállások abban, hogy van több, és lehet a többbe kapaszkodni.
Johannes Hartl német teológus Tűz a szívemben című kötetéről kérdeztük Gájer Lászlót. Vasárnap Úrnapja, Krisztus szent testének és vérének ünnepe. Szent Háromság ünnepe utáni csütörtökön Magyarországon a következő vasárnapon tartott főünnep. A nagy csütörtöki ünneplés a nagy hét hangulata miatt nem tudja az öröm hangulatát kellőképpen kifejezni. Ennek az oltári szentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja az Úrnapja. Az ünnepi szentmise után rendszerint körmenettel folytatódik a liturgia. A 17. században nagyon elterjedt Berengár Túri kanonok tévtanítása az eukarisztiáról. Tagadta Krisztus jelenlétét a kenyér és bor színében, és csak jelképes jelenlétet vallott. Bár többször letette az igazi hitvallást, de ezt minden alkalommal visszavonta. Ebben a légkörben nagy jelentősége volt annak a magán kinyilatkoztatásnak, amelyben Szent Julianna Ágoston rendi szerzetes nővér részesült. Az üdvözítő azt a szándékát közölte vele, hogy a Szent Háromság vasárnapját követő csütörtökön külön ünnepe legyen Krisztus testének és vérének. Ő ezt 21 év múlva mondta el lelki atyának, és csak 37 év múlva, 1246-ban ünnepelték meg először Úrnapját Lüttich városában. IV. Orbán pápa csak akkor rendelte el az ünnepet, amikor 1264 nyarán tudomására jutott, hogy Bolszénában egy pap kezében átváltoztatáskor a szentostya vérezni kezdett. A véres korporálét megmutatták a szomszédos Orvietóban tartózkodó pápának, aki ekkor elrendelte az ünnepet. Hirtelen bekövetkezett halála miatt azonban a végleges rendelkezés csak 1312-ben készült el. Ennek ellenére a Népi Jámborság és a Liturgia Direktóriuma című instrukció az ünnep elrendelésének dátumát 1264-re teszi. Ebben a lelkileg és szellemileg is nehéz évszázadban hihetetlen erőforrást jelentett az eukarisztia, ezen kiemelkedő ünnepe. Az ünnephez később kapcsolódott a körmenet is. Először csak kehelyben, illetve áldoztató kehelyben vitték az oltári szentséget, később már szentségtartót készítettek különleges díszítésekkel. A barokk korban erősödött meg a körmenetek hagyománya, amely mind a mai napig megmaradt. Az oltári szentséget rendszerint a miséző pap vagy püspök vitte díszes baldahin alatt. Az utcák díszítése is az ünnepléshez tartozott. Szebbnél szebb virágszőnyegeket készítettek, és 4 oltárnál álltak meg útközben, ahol egy-egy evangéliumi részletet olvasott fel a pap, vagy a diakónus, majd áldást adott. Utána folytatódott a körmenet. Ennek rendjét a ma is érvényben lévő rituálé tartalmazza. Vasárnap tehát Úrnapja lesz, Krisztus szent testének és vérének ünnepe. A szentmise olvasmányát Mózes 5. könyvéből hallgathatjuk meg. Az ige szakaszhoz Wilhelm Péter, az ürömi Szent György vértanú templom plébánosa fűz gondolatokat. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait, vagy sem. Sanyargatott és hagyta, hogy éhezz, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek, hogy megtudd, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, átvezetett a mérges kígyók és skorpiók lakta a nagy és félelmetes pusztán, meg a víztelen sivatagon. A kősziklából fakasztott vizet neked, a pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyáid sem ismertek. Ez az Isten igéje.
Az olvasmányban egy igazi lelki készületre vagyunk meghívva a most vasárnapi Úrnapjára. Úrnapján tudjuk, hogy az oltári szentségben jelenlévő és köztünk lévő Jézus Krisztus ünnepeljük. Ez az ószövetségi előkép, amit a zsidó nép tapasztalt meg, hogy Isten gondoskodott róla, táplálta őket mannával, aztán a fürcsapattal, Ez egy olyan erős kép, olyan erős tapasztalatuk, ami mind a mai napig meghatározó a zsidóság számára, hogy Isten nem hagyta őket magukra, nem csak kivezette őket az egyiptomi fogságból, a rabságból, hanem a pusztai vándorlás idején is gondoskodott róluk. Ám az is megemlítésre kerül, hogy gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened, 40 éven át vezetett a pusztában, megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait vagy sem. Azt hiszem, ez a kérdés a mai napon egészen úrnapjáig valahogy előttünk áll. Mi is vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket. Nem csak azért, hogy megtartom-e Isten törvényeit és parancsait. Ugye most már az új szövetségben nem csak a szó szerinti parancs megtartásról van szó, hanem Isten arra buzdít bennünket, hogy a lelkünkben is kapcsolódjunk ő hozzá, hogy a szívünkben is ő vele legyünk, hogy ne csak szó szerinti törvény megtartás legyen az életünk, hanem valóban Isten legyen mindenünk és mindenben. Ő legyen az egész életünknek a mozgató rugója, ő legyen az egész életünknek a középpontja. Az oltári szentség velünk van. Jézus velünk van. Ez nem kérdés. Az a kérdés talán inkább, hogy én vele vagyok-e? Miként készülök erre az ünnepre? Miként készülök én bármilyen találkozásra Jézussal? Hogy vajon tényleg fölkészítem-e lelkem minden egyes szentmisére? Fölkészítem-e lelkem minden egyes imádságra? Olyan érdekes, hogy a testünk nagyon sokszor hamarabb tud bárhol is lenni. Megérkezünk a templomba, akkor testileg ott vagyunk. De a lelkünk sokkal később érkezik meg. Fontos az elcsendesedés, a figyelem, a ráfókuszálásnak a pillanatai, hogy megérkezzen a lelkünk. Isten vár bennünket. Isten mindig vár tégedet. Ő mindig várja a válaszodat. Figyelsz-e őre? Készülsz-e a vele való találkozásra? Valóban Isten jelen van-e a mindennapodban? Úrnapjáig való készületünket talán ez határozza meg a leginkább, hogy az ő jelenlétében akarjunk élni, az ő jelenlétében akarjál élni. Így kívánok minden kedves testvéremnek áldott készületet, áldott ünnepre való lélek felöltöztetést.
Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.